Sziasztok! Ez itt a Exprofessional Podcast robbanásbiztonság technikáról négy szem közt. Ez év elején indult a podcast azzal a célzattal, hogy a robbanásbiztonság technikát egy kicsit lehozzuk a mindennapok szintjére, olyan szakembereket, olyan szakterületeket szólítsunk meg, amiről az ember, a halandó ember nem is gondolná, hogy érdekes, értsd jól, hogy milyen területek kerülnek, vonatkoznak a robbanásbiztonság technika témakörében. Ugye a robbanásbiztonság technikát valahol már közösen definiáltuk, ugye azt mondtuk, hogy alapból olyan technológiákat akarok fenntarthatóan működtetni, amelynek működése során valamilyen robbanásveszélyes közeg keletkezik, lehet ez gázpor, egyebek, és akkor beszéltünk már hűtőközegekről, beszéltünk sok-sok mindenről, alkoholipar, élelmiszeripar, és így tovább. Ma egy olyan kolléganőt, és ez nagyon fontos, Egerszegi Zsuzsannát szólítanánk meg szeretettel, aki már csak a március 8-a nőnap alkalmából is. Zsuzsa, boldog nőnapot ezúton is.
Köszönöm szépen.
És Zsuzsáról azt kell tudni, hogy ennek a szakmának egy elismert szakembere, a megfelelő rutinnal és tapasztalattal, terepi ember, de ugyanakkor az irodában is jól érzi magát. Volt szerencsém már mellette előadóként is szerepelni. Ezen kívül anyuka, ezen kívül éli a mindennapokat, és rögtön, Zsuzsa, csak így belevágólag, hogy kezd el egy hölgy, egy anyuka, egy fiatal lány robbanásbiztonság technikával foglalkozni? Ez egy női szakma?
Hát nem mondanám azt, hogy női szakma, mert túl sokan szerintem nem vagyunk így a piacon, de én ugyanezt azért tűzvédelem területén is már átéltem. Tehát amikor én kezdtem, akkor nagyon-nagyon kevesen voltunk lányok, most már az egyre több hölgy csatlakozott így a tűzvédelemhez, és szerintem ezt majd átéljük a robbanásbiztonság technikánál is remélhetőleg.
Ugye te most említetted, hogy tűzvédelem, akkor az azt jelenti, hogy te vonulós tűzoltóként kezdted?
Hát azt nem engedték annak idején.
Nem engedték?
Aha. Igen, az egy régi álmom volt akkor, abban a korszakban, de mindenféle körülmények miatt nem lehetett megvalósítani, és akkor így maradtam a tűzmegelőzésnek a pályán, mint hatósági osztályon dolgozó személy.
És mennyire befogadó a szakma?
Hát én azt mondanám, hogy most már talán jobb a helyzet, a nőket szerintem sokkal jobban elfogadják, elég sokan bizonyítottak már mindenféle területen, és mondjuk jó, ez a bizonyítási dolog, ez folyamatosan jelen van, de én nem mondanám azt, hogy nagyon így diszkriminálnának minket emiatt.
Értsd jól, ugye sztereotípiák, vagy terhelhetőség tekintetében, csak, és aztán utána hagyjuk is ezt a témát, de hogy például ugyanúgy kiküldenek egy bármilyen tűzeset vizsgálatára? Tehát, hogy ez nincsen féltés?
Szerintem ezeken már túl vagyunk.
Tehát ezek már a múlté.
Amikor kezdtem, akkor sok ilyet megjegyzést kaptam, hogy nem, mert mégis lány, meg nem bírja el, meg mit szól hozzá. De én azt mondom, hogy aki erre termett, ezt legyűri. Tehát biztos van olyan, aki ezt nem bírja, vagy nem terhelhető, de férfi oldalról is ugyanezt tudom mondani, hogy vannak olyanok, akiknek ez a szakma nem való, és akkor az ne próbálkozzon. Tehát, hogy én nem gondolnám, hogy ezzel most már egy probléma lenne.
A lányok egyébként pszichésebben erősebbek?
Hát, ez jó kérdés. Nem tudom. Én is azt mondom, hogy voltak dolgok, amiket láttam, és még mélyen élnek az emlékeimbe, de fel lehet dolgozni.
Na, ezt azért is kérdezem, mert hogy így, hogy alig múlt el 18, gyakorlatilag azért egy elég komoly szakmai múlttal rendelkezel, ezt csak a beszélgetéseinkből is levettem. És azt gondolom, hogy tehát ez mindenképp egy érdekes téma. Egyébként generál én is ezt látom a mérnök társadalomban, hogy azért egyre több a hölgy, és ez szerintem egyébként egy jó irány. Tehát, hogy elmosódnak ezek a nagyon feminin, nagyon a férfi, maszkulin szakmák. A topikra. Tűzvédelem, robbanásvédelem. Hogy kerül át az ember a tűzvédelemből a robbanásvédelembe? Ugye van benne egy közös védelem, de van benne más közös is? Vagy hogy fogalmaznád ezt meg?
Hát szerintem persze vannak közös vonások, mind a tűzvédelem tekintetében a robbanásvédelemmel, és természetesen a munkavédelemmel is elég erős kapcsolódási pont van. Nekem ez úgy sikerült, szerintem annó, még a tűzoltóság berkén belül dolgoztam, és ott találkoztam olyan emberekkel, akik a robbanásvédelemben benne voltak, és nagyon érdekelt, hogy mit csinálnak, hogy csinálják, és így kicsit melléjük csapódtam, mondjuk úgy, meg próbáltam megérteni, hogy ők mit is csinálnak, és akkor ez úgy elvitte ezt a vonalat, meg hát hozzájárult az is, hogy olyan helyen dolgoztam, ahol meg is lehetett tanulni ezt a szakmát, és lehetett látni mindent, amit lehet.
Egy kérdés ide, amikor és ahogy mi találkoztunk, az a porrobbanás biztonság technika területe volt, ami a robbanás biztonság technika területén belül is egy eléggé hányattatott sorsú terület. Ugye generál a múlt évszázadban, és magamat inkább oda teszem, onnan indultam, anno domine, ugye azt mondtuk, hogy a porrobbanás elleni védelem az egy magas IP védettségű tokozat, ami ugye a por, pára, folyadék ellen védett, és akkor ezzel mindent is megoldottunk. És aztán szépen lassan kialakult, hogy de a port is ugye be lehet robbantani, be lehet gyújtani, azok a gyújtóforrások, amiket ismerünk, az itt is érvényes, mint eljárásrend. Te hogy kerültél pont a poros részbe? Munkahely vagy más kapcsán?
Hát én azt mondom, hogy elsősorban a munkahely kapcsán kerültem bele, és ott látottak alapján, és amúgy szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, mert pont emiatt, hogy az emberek nagy része nem is gondolja, hogy a por az veszélyt jelent. Tehát, hogyha elkezdünk beszélgetni így átlag emberekkel, ők nem is gondolják, hogy mi a por robbanna föl, és ugye nem is félünk tőle annyira, mert nincs a szemünk előtt. Tehát míg mondjuk egy éghető, folyadékos, egy oldószeres anyagnál érezzük a szagát, ha kijött. Tehát, hogy akkor tudjuk, hogy valami van a levegőben, ami lehet, hogy probléma, de egy pornál nem látjuk. Az mindig technológián belül van, főleg ha az egy termékünk, nem látjuk, mi történik, és ezért pont ennyiből izgalmas, hogy mégis végig kell gondolni, hogy vajon ott a csővezetéken belül milyen folyamatok mennek le, hogy mi történhet bent. És ezért szerintem így sokkal izgalmasabb.
Tudsz mondani pár példát porokra, ami így a karriered során, felfelé ívelő karriered során, mondjuk így, hogy számodra is akár meglepetés volt?
Hát ugye, amikor az ember először találkozott ezzel, akkor mindenképpen meglepődött. Tehát én elsősorban élelmiszeripari porokról, takarmányporokkal kerültem kapcsolatba, mint keményítő, vagy simán a kukoricának a pora, ami leválik róla, tisztítási hulladékpor mondjuk. Aztán utána ugye nyílott jobban az olló, és utána már jöttek a fűszerek, faipari porok, fémporok és mindenféle egyéb más, amivel mi kapcsolatba kerültünk.
Tudunk egyébként olyan port mondani, ami nem robbanásveszélyes?
Hát én azt mondanám, hogy úgy tudnánk megfogalmazni, hogy minden éghető anyagnak a pora robbanásveszélyes, és ezek mellett vannak olyan porok, amik nem éghetők, de mégis robbannak, tehát például alumínium tömböt az Istenért sem tudnám felgyújtani, de maga az alumíniumport azt föl lehet robbantani. Tehát én inkább ezt a gyűjtőt tudnám mondani, hogy minden, ami éghető, annak a pora fölrobban. Plusz még jönnek a fémporok.
Uh-huh. És azért tegyük hozzá, hogy ugye a poroknál fontos a finomság, és ugye fontos az, hogy ez száll-e a levegőbe, vagy pedig nyugszik a levegőbe, és nem felejtem el azt egy olyan közös munkacsoporti megbeszélésünkre, amikor te voltál a legharcosabb amazonja ennek a topiknak, hogy kell tisztítási terv.
Takarítási terv. Igen.
Így igaz.
Így van.
És ugye ez egy tényleg egy érdekes téma, hogy a porok, porrobbanás elleni védelemnek a leg, mondjuk így, hogy hatékonyabb fegyvere a takarítás.
Igen, és ezt amúgy nagyon nehéz átvinni az embereken, akik ilyen technológiákat üzemeltetnek, mert valahogy a takarításról mindig az jut eszükbe, hogy jön egy néni ilyen piros kendővel a fején, egy seprővel, és akkor neki ott sepregetnie kell.
Ennyit a sztereotípiákról.
Igen. De egy poros környezetben a takarítási terv az élnél sokkal, de sokkal komolyabb, amit véghez kell vinni, és a piros kendős néni is meg tudja oldani egyértelműen, csak el kell mondani, hogy mit várunk el tőle. Tehát takarítási terv nagyon fontos, mind a másodlagos robbanások kialakulása miatt, ugye láncreakciót is ki tud váltani, amire nagyon sok-sok példa volt a történelemben, régi amerikai cukorgyárakat teljesen lerombolták azzal, hogy nem volt takarítás.
Tehát gyakorlatilag ugye csak a hallgatóságnak az történt, hogy valahol megtörtént egy gyújtás, robbanás lett belőle, ugye az égés sebessége fogja ezt definiálni, és az annak a lökete, nyomása, amit felkavart, ugye újabb és újabb robbanást inicializált. Ugye gyakorlatilag erről beszélünk. Ugyanakkor az előfordulhat, hogy én egy seprűvel, ahogy takarítok, gyújtom be ezt a port, porfelhőt. Ez nekem mindig egy vita tárgya a beszélgetések során, hogy a takarítással lehet porfelhőt létrehozni, illetve mondjuk egy adott felületen statikus kisülést eredményezni?
Hát így van, tehát a takarítási tervben ugye meg kell határoznom a takarítási módszereket is. Tehát ugye a seprűvel, ha elkezdem fölkavarni a port, akkor már is megcsináltam a szállóport, és ha esetleg nem is olyan ruházatban vagyok, hanem fölvettem a kis polár pulcsimat, ami nagyon jól tud szikrázni, akkor adott esetben lehet, hogy be tudom gyújtani azt a kis felhőt, amiben én sepregetek. De ugyanez igaz, hogy a levegős tisztítást is sokan előtérbe helyezik, hogy levegővel lefújatják magukról, vagy a technológiáról a port, és azzal is nagyon nagy porfelhőt lehet kabarni. Úgyhogy ezt a takarítási technológiát ugye le kell szabályozni, hogy mind tudjuk jól megcsinálni. Például a levegős rendszerén is van egy ilyen nyomásérték, hogyha az alatt csinálod, akkor lehet róla szó, hogy levegővel takarítasz, amúgy meg nem preferált.
Jó, de ez poronként változik, hogy mi ez az érték, nem? Tehát, hogy,
igen.
Tehát ez is fontos, hogy más lesz a lisztnél, és más mondjuk a alupornál.
Így van.
Ugyanakkor érdekesség, hogy megjelent a piacon, nem most, évekkel ezelőtt, gyújtószikramentes, vagy gyújtóforrásmentes partvis.
Igen, antisztatikus seprőt is találtunk már, meg minden ilyesmit.
Sőt, lapátot is,
így van.
Jó, tehát ez érdekes, hogy azért ennek is megvan a maga, így hívtad, hogy piaca. Tehát ez egy fontos dolog. Azt tudunk arról pár szót váltani, hogy mi szabályozza ezt? Vagy például mondhatod, hogy te tűzvédelemről jöttél. A tűzvédelem hogy áll a robbanásbiztonság technikához?
Annyiból jó, hogy a szabályozásaink most már jelen vannak, tehát hogy készültek erre vonatkozó előírások. Tehát mind a országos tűzvédelmi szabályzat is ír róla, illetve kiadták a robbanás ellen védelem TVM-it, műszaki irányelvet, és abban is nagyon sok dolog van, ami ezzel kapcsolatban hozható. Ugye ennek az a egy fontosabb dolga, hogy a tűzvédelmi hatóság ugye létesítéskor ott van, és ezért ezeket a szabályozásokat létesítéskor be tudja hozni. Munkavédelmi szabályozásokban is rengeteg helyen ott van a robbanásvédelem, csak nekik nincsen létesítési jogkörük, és ezért mi azt tapasztaltuk így az évek során, hogyha létesítési fázisban nem tudom ezeket az elírásokat megkövetelni, akkor amikor elkészült a rendszer, utólag ezeket behúzni már szinte lehetetlen. És akkor így volt egy kis törekvésünk, harcunk, amit szerencsére el tudtunk érni, hogy akkor a tűzvédelem magához vonta a létesítéskori dolgokat, és akkor így talán most már, ha elkészül egy rendszer, akkor minden jó tud lenni.
Ugye az általad említett szabályozás is kimondja, hogy úgy kell megtervezni, hogy az üzemeltethető legyen. És ez egy fontos dolog, hogy egy fenntartható védelemről beszélünk. És direkt nem a robbanás elleni védelmet használtam, hanem egy olyan védelem, ami generál és jól a tűzvédelmet, a munkavédelmet, a robbanás elleni védelmet, a környezetvédelmet, az összes védelmet kezeli a adott szakágnak megfelelően. Tehát ez egy fontos dolog. Annyit még esetleg érdemes elmondani, hogy például ugye az OTS mit mond ki? Hogy robbanás veszélyes térben robbanás biztos megoldásokat kell alkalmazni. És ez értelemszerűen nem tesz különbséget a gáz és a porrobbanás között. És ebben egyébként ország határtól független a megoldási tartalom ott van. Csak ugye azt gondolom, hogy te is láttál már egy-két éves üzemet is, meg 30 éveset is. És ennek a tervezett állapotnak a fenntarthatósága egy nagyon komoly challenge, szép magyar szóval, kihívás a regnáló üzemeltetők számára, mert hiszen azért működni kell, de hát ezzel a védelemmel együtt. Tehát ez egy nagyon, mondjuk úgy, hogy felelősségteljes topik, amiben a megfelelést ugye attól a szakembertől várjuk el, akitől egyébként a termelékenység javítását is, vagy fenntartását.
Igen, amúgy számunkra is ez a legnagyobb kihívás, amikor egy nagyon régi üzemet kell mondjuk úgy, hogy gatyába rázni, mert egy újat építeni, én azt mondom, hogy nem nagy kunst, megvannak az előírások, tudjuk mit kell rendelni, és ha nem csúsznak el bizonyos dolgok, akkor egész jó dolog tud kisülni belőle, de egy nagyon régi üzemnél, ahol 100 éves eszközök vannak, 100 éves kialakításokkal, ott nagyon, nagyon végig kell gondolni, hogy mi az, amibe bele tudunk nyúlni, mert ugye könnyen hangzik, hogy cseréljünk ki mindent újra, rengeteg pénzről beszélünk ebben az esetben, és azért ez nem olyan egyik napról másikra megvalósítható dolog.
Hát az esetek többségében nem az, tehát hogy ez semmiképp. Említetted, hogy a háztartás, élelmiszer, ipar és így tovább. Ugye legyünk őszinték, szeretünk otthon főzni, megjelennek liszt, porcukor, kakaó, egyebek az otthoni technikákban, és hát ez a kőkorszak óta, jó, tehát nem most kezdtük. Ennek ismeretében, amiről most mi itt beszéltünk, mit javasolsz? Otthon erre figyelni kell? Kakaót másképp ígyuk innentől kezdve? Tehát a Nesquik-es kakaót?
Vagy hát bármilyen kakaókoros? Nem használunk olyan mennyiségeket, tehát én otthon nem nagyon izgulnék, bár kedvenc példám mindig az, hogyha egy edénybe beleteszem a lisztet, és jövök a Turmix géppel, és elkezdem kavarni, amit ha beindítok, mindig szikrázik, tehát olyan nincs, hogy az a kis Turmix gép ott a szénke fejével ne szikrázna, és mégis nem robbantam még sose föl, de ez a lényege, hogy nincs olyan mennyiségben a háztartásban, ami miatt úgy nagyon, nagyon izgulnék a por miatt.
Jó, tehát ez egy lényeges pont, hogy a mennyiség is számít, bár azt el kell mondani, hogy a legtöbb pornál, ugye így tanultuk annó, 50 gram per köbméter alatti részt tekintjük biztonságosnak, és hát abban az általad említett a sztoriban azért általában fél kiló van, vagy több tíz dekányi a történet, tehát a grammokat elég hamar túllépjük. Tehát ez ilyen szempontból mindig valahol egy érdekes kockázat
értékelés. Tehát grammtérfogat arányban nagyon, nagyon messze vagyunk tőle. Ugye nem hivatalosan, de amikor beszéltünk ilyen külföldi szakértőkkel is, ők azt mondták, hogy ezt úgy kell elképzelni, ezt a 45 grammos értéket, hogyha bemegyünk egy térbe, akkor onnan tudjuk, hogy porrobbanás veszélye fennáll, hogy kirakom a kezemet, és nem látom a kézfejemet. Tehát, hogy ennyire sűrűnek kell lenni annak a közegnek. Bár hozzáteszem, hogy ha én bemegyek egy ilyen térbe, kirakom a kezemet, és nem látom a kézfejemet, szerintem ott már nekem légzési problémáim is adódnának, tehát nagyon sok port beszipognék. De ez egy jól szemlélteti
abszolút valós a példa, amit mondasz, olyannyira, hogy én a 99-ben Szolnokon voltam egy vegyipari gyárban, azóta már megszűnt, és egy idősebb kollega konkrétan bevitt a malom részbe, ahol minden fajtát is őröltek, és hát azt a kvázi ott lógatott, egyébként nem erbés kivitelű a lámpát, egy foglalaton lógott, tehát hogy még csak búrája se volt, ő azt mondta, hogy ha egy 40 wattos izzót egy méterről olyan vibrálva látsz, akkor egyrészt azt jelenti, hogy már légszomjad van, mert ahogy te is mondtad, megfulladtál, tehát hogy azért is látod vibrálva, mert már az agyad nem működik, de konkrétan azt jelenti, hogy nem is láthatnád, mert olyan porfelhő van előtted. Tehát ezt láttuk, és én nagyjából egy percen belül ki is menekültem a térből, mert már a könnyem is folyt, azon kívül a tüdőm pedig már mindenért is kiáltott. Tehát ezzel találkozunk és tapasztaljuk. A szomorú az, csak érdekesség, mi most jöttünk meg például Tanzániából, egy hasonló poros technológiából. Ha érdekel, majd megmutatom a képeket, meg egyebeket. És hát mondjuk úgy, hogy a nem megfelelés az egész magas fokon volt ebben a témakörben, de hogyha ugyanennek a cégnek a más telephelyét nézem, nem jobb a helyzet, és iparág szinten sem. Jó? Tehát ez egy érdekes dolog, hogy ez világszintű probléma, és a hozzáállás az erősen korrelál ahhoz a topikhoz, hogy hát majd az IP védelem elegendő. Tehát itt azért egy elég komoly edukáció kell, egyébként hatósági szinten is.
Igen, meg én azt is észreveszem, hogy addig nem annyira foglalkoznak a dolog, amíg nem történik egy esemény. És ahogy bekövetkezik egy valamilyen kis puk, akkor hirtelen rájönnek, hogy akkor itt mégiscsak kéne valamivel foglalkozni. Tehát nagyon sok az ilyen terület is.
Hát ugye volt az a bizonyos imperiál sugár, amit te említettél, ugye 11 ember halt meg, és én azt gondolom, hogy ez volt az első olyan a modern, tehát a 20. században, amit így mindenkinek a retinájába beégett, és Zsolt azt mondta, hogy ezzel a területtel foglalkozni kell. És hát ezek voltak az első olyan pontok, amikor ezt már tervezésnél elkezdték figyelembe venni. Én azt mondom, hogy szerencsére, de már sajnos egy esemény követően. És ugye ez nem egyetlen esemény volt ilyen, hanem azóta is sajnos azért vannak azonos súlyú, fajsúlyú események. Tehát ez benne van. Zsuzsa, én nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk erről pár szót váltani. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt pont március 8-án tudtuk megtenni. Ezúton is még egyszer minden hölgynek, aki hallgatja, és reméljük, hogy mint ahogy a Zsuzsával is itt beszéltük, egyre több hölgy jelenik meg a szakmába. Egyébként oktatás szinten el tudom mondani, hogy a 60 ezúttal nő az arány, tehát akik ebbe részt vesznek, a legkülönbözőbb szakmai háttérrel. Én nagyon szépen köszönöm, Zsuzsa, hogy itt voltál. Köszönöm, ránk szántad az idődet. És kérem, hogy hallgassátok a Exoprofessional podcastet. A cél az, hogy tényleg ilyen négy szem közti beszélgetésekben olyan témaköröket tudjunk előhozni, ami egy kicsit szemnyitogató, kicsit érdeklődéskeltő, és mindenképpen a terület oldaláról megadja azt a belátást, amit talán kerítésen kívülről az ember nem kap meg. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk hamarosan, és folyt köv. Jó, sziasztok!
Köszönöm, sziasztok!